Kedves hallgatóink, az Ozsgyányi Vilmos Munkácsi Mihály díjas kőszobrász restaurátorral a pécsi Domkőtárban fölvett beszélgetésünk második része következik. Az első részt két héttel ezelőtt hallhatták ugyanebben az időben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szikora József vagyok. Pécset vagyunk a Domkőtárban, és folytatjuk a beszélgetést Ozsgyányi Vilmos Munkácsi Mihály díjas kőszobrász restaurátorral. Említetted, hogy ez egy tér, ahol helyzetbe hoztad a köveket, és ugye láttunk két, mondjuk így, hogy kaput vagy bejáratot, ezek a valamikori altemplomi lejáratok voltak, ahol mesterségesen alakult ki, vagy hát újonnan megépítettétek a formát, és oda elhelyeztétek a köveket, amelyek valamikor hasonló helyzetben lehettek eredeti környezetükben. Használtad ezt a szót, hogy megszólalás, megszólalnak talán a kövek, vagy megszólal a történelem beszélő viszonyban, vagy a köveiddel?
Mondhatom azt, hogy igen. Én szeretem őket, ők is valószínűleg szeretik azt, hogyha foglalkoznak velük. Hiszen ezzel, hogy én szeretem a köveket, ezzel tulajdonképpen azokat az embereket tisztelem és becsülöm, akik ezeket a faragványokat elkészítették. Hiszen gondoljunk bele, hogy milyen eszközeik és milyen körülményeik voltak azoknak az embereknek, akik ezeket a köveket faragták, és milyen szellemi háttér volt jelen abban az időszakban, amikor ők alkottak. És érdekes módon ők nem alkotó munkások voltak, alkotó szobrászok voltak, hanem magasan kvalifikált kőfaragók, kőszobrászok voltak, akik meg tudtak egy-egy rajzot eleveníteni, egy-egy bibliai jelenetet meg tudtak faragni, vagy pedig egy építészeti egységet ornamentikával díszíteni tudtak. És itt van, amelyik az egyik szép darabja a Domkőtárnak, illetve a legjelentősebb a Szentkereszt oltár.
Akkor sétáljunk oda az oltár elé. Ez az egész tér úgy van kialakítva, hogy akár templomban is érezheti magát az ember. Ugye, ha szembe állunk a Szentkereszt oltárral, akkor mögöttünk van ez a kapuzat, ami a régi templomnak egy oldalbejárata volt, és nem egészen abban a helyzetben van most, mint ahogy akkor volt, de ezt mindjárt halljuk, és most itt vagyunk a Szentkereszt oltár előtt, illetve hát annak oltárá kialakított maradványai előtt. Hallgassuk Ozsgyányi Vilmost, mit mondasz erről?
Azt tudom mondani, hogy ez a Szentkereszt oltár nagyon sok eredeti kőfaragványt tartalmaz. Nekem a mesterem, Szakál Ernő az 1950-es években ennek az oltárnak már elkészítette az előzményét, és majdnem ezen a helyen volt egy románkori kőtár, amelyet Dercsényi Dezső, nagyhírű és nagyszerű művészettörténész irányításával Szakál Ernő elkezdett és össze is állított. Itt majdnem, hogy minden fontosabb részlete ennek a Domkőtárnak már ott bemutatásra került, csak egy sokkal egyszerűbb, az 50-es évekre jellemző puritán megjelenésben. Volt egy Szakál Ernő féle építménye ennek a Szentkereszt oltárnak, én pedig ennek egy tovább épített rekonstrukcióját valósítottam meg, amivel a teljes teret, ami a Szentkereszt oltárnak a belső interiőr tere volt, azt sikerült összeállítanom, tehát a boltozatokkal és a teljes alaprajz az hitelesen összeállt, viszont az a külső megjelenése az nem valósulhatott meg, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a most látható boltozat és szabadon álló ívek, ezek a valóságban egy kis épületnek a belsejei voltak, és ezt a kis épületet úgy kell elképzelni, mint egy erekje tartót.
Itt látjuk az íveket, és látjuk hát tulajdonképpen az új Az új az több, mint az eredeti, de nagyon gyönyörűen megmutatkoznak ezek az újonnan készült a régi idéző ívek, gyönyörűen magukba foglalják ezeket a régi köveket. Így látva az ember egészen elámul, hogy mennyi munkával, mennyi, nem is tudom, hogy mi, talán hit, nem csak tudás, hanem valamilyen létforma lehetett ez, hogy mibe kellett élni azoknak, akik ezt csinálták, ezt a sok gyönyörűséget.
Biztos, hogy minden ilyen építménynek a kialakulásában egy nagyon komoly szellemi alapozottság volt. Tehát tulajdonképpen a hagyományok alapján épülhetett meg ez a Szentkereszt oltár is, hiszen itt is a motívumok, az egész alaprajzi elrendezés, az mindegy-egy korábbi, már másik korszakokba létező mintát követ. Viszont mindig az az érdekes és izgalmas egy-egy megépült dolognál, hogy mennyiben térnek el a korábbi formáktól, és mi az az új, amit ez most hoz a korábbi korszakokhoz képest. Hiszen itt, ahol állunk, Pécset, nagyon nagyszerű ókeresztény emlékek vannak most a föld alatt láthatóak. De az oltár együttesnek ennek is megvannak még a római kori előzményei is, tehát maga ez az épületszerkezet, ez tulajdonképpen az alaprajzok is érdekes módon, például a lábazati profiljai, ez egy az egybe egy római kori lábazati profil például.
Az előbbi kérdésem egy kicsit arra is irányult, hogy nem csak a stílusokkal, nem csak technológiai megoldásokkal, vagy kézügyességgel, vagy eszközökkel, vagy akár kőanyagokkal találkozol, hanem felteszem, hogy azoknak a hitével is, akik mindezt létrehozták.
Igen, egy-egy kő pedig erről nagyszerűen tanúskodik is. Hiszen ez a Szentkereszt oltár tulajdonképpen egy zarándok hely volt, vagy a régies kifejezés szerint búcsújáró hely volt, és említettem, hogy körbejárható volt ez a Szentkereszt oltár. Tehát az ide szerveződő zarándokok, illetve búcsújárók többször is körbejárták ezt a szent helyet, és ennek a nyomait lehet felfedezni azon, hogy olyan lépcsőket tudtunk azonosítani a faragványok között, amelyek ehhez a Szentkereszt oltárhoz, vagy pedig mindenképpen egy nagyon reprezentatív, egy nagyon nagy forgalomnak kitett helyen lehetett. Nem tudjuk pontosan, hogy tényleg emellett volt, de nagyon valószínű, hogy egy olyan lépcsőt kell elképzelni, amelyiknek a fellépő, tehát amikor ránézünk egy lépcsőre, nem amire lépünk, hanem a fellépő részén díszítmények voltak faragva. És ezek a díszítmények látszanak, hogy most már csak a díszítménynek a fele van meg, vagyis a lépcsőnek csak a fele van meg, a díszítmény el van vágva, gyakorlatilag elkoptatták az ott járó búcsújárók, és így először meditáltunk Melindával, hogy lehet az, hogy ugye itt minden ilyen úgynevezett mustrába helyezett, tehát ilyen sorozat motívumokkal megfaragott kőelem, az mondjuk egy párkány, az mondjuk egy szárkő, vagy valamilyen építészeti ív, vagy egyébnek a része, ám de azon soha nem jártak, és nem kopott el, nem tűnt el annak a fele, mondjuk eltört, akkor úgy lehet azt látni rajta, hogy az egy eltört, akkor annak valóban elkallódott a másik fele, de itt látszik, hogy le van koptatva, tehát azon jártak. És akkor jött ez az ötlet, hogy valószínű, hogy ez egy lépcső volt, amelyen itt körbe tudtak menni, és tulajdonképpen ez az arándoklatnak egy nagyon érdekes és szép bizonyítéka.
Nem szobrászművészek voltak, ezt mondtad, akik ezeket a köveket alkották, és te magad is nem szobrászművész vagy, nem önkifejező vagy, de mindenképpen művész, és a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Közben sétáljunk át, még van egy pár percünk, hogy nézzük meg ezt a ezt a... Én kapuzatnak mondom, most akkor mondd helyesen, hogy mi is ez.
Ez egy 5 méter körüli magasságú márványkapu, aminek az az érdekessége, hogy amikor ezt a dóm épületet az 1200-as évek elején elkezdték építeni, akkor itt ezen a területen volt egy óriási római temető. És ezek a faragványok most altemplomokba, illetve föld alatti kazamata részekbe bemutatható építményeknek a földfelszíni építményei voltak. Tehát itt ezeket a faragványokat nagyon könnyű volt onnan lebontani, hát azt tudni kell, hogy sajnos egyik korszak se egészen a 19. század elejéig nem nagyon tisztelte a korábbi koroknak a faragványait, hanem anyagnak tekintette azokat. És ez történt a 12. században is, hogy ezeket a római még álló építményeket szétbontották, itt adott esetben szarkofágok is voltak, és azokat megfordították, és mint hasznosítható kőanyagot ebbe a kapuba megfaragták ennek a látható részeit, és érdekes módon ugye már ezt Szakál Ernő is megpróbálta bemutatni az első kiállító részekbe, de mivel ez az egész kapu be volt falazva, mert eredetileg is úgy volt, nem tudta annak a idején Ernő bácsi úgy megalkotni a mesterem ezt a kaput, hogy a teljes hátoldala látható legyen. És nekem viszont a Dávid Feri és a Melinda is azt tűzte ki, hogy hát valamilyen módon hát találjak már ki valami olyan megoldást, hogy ennek az egész hátulja látható legyen. Ez bizony egy elég érdekes megoldás lett volna akkor, hogyha hagyományos módszerrel megkapcsolom ezeket a faragványokat, és valamilyen falat építek, és akkor azon keresztül ottan be lehet, és akkor az a fal tartja ezt az egész monstrumot, ami hát szerintem olyan 10 tonna összsúlyú az egész építmény.
Miközben mondod ezt, sétáljunk körbe, és akkor látjuk is.
Igen, hogyha megkerüljük az első főnézetét, amelyik ugye a 12. században szerepelt, akkor itt nagyon jól lehet látni, és valóban szinte minden elemről kimutatható, hogy ezek norricumi márványok. Azt, hogy norricumi márvány, azt úgy kell elképzelni, hogy Ausztria területéről juttatták le a római korba ezeket, én szerintem valószínű, hogy szekerekkel, még a jól képített római utakon zötyögtek ezek a nagy tömbök, és kerültek ide, és itt lehet látni feliratos római kori faragványokat, fönt ott is egy koszorúba foglalt timpanon alatt megfaragott női fejet lehet látni. Ha megyünk tovább följebb, ott megint egy timpanonos, tehát egy ilyen háromszögletű párkányos építménynek, egy oronfalnak a kis részlete van. Hát sajnos a legszebb darab faragvány az nem nagyon látható itt, hiszen az pont az ívnek a legtetején van, ami 5 méter fölött van. Ez egy triga, tehát 3 ló vontat egy kis szekeret, amelyen egy lovas hajtja ezt a trigát. Vagyis 3 ló és egy szekér részlet varadt még meg ezen a faragványon.
És látjuk azt is, amiről az előbb beszéltél. Mondom, hogy Vilmos, Ozgyányi Vilmos, hogy ne felejtsék el a hallgatók. Tehát az előbb beszéltél arról, hogy nem kapcsokkal raktad össze ezeket az elemeket, hanem hát itt van egy kóra célszerkezet, és ez tartja egyben, és így aztán így gyönyörűen megmutatkozik ez a kapuzat. És az is megmutatkozik, ami nem biztos, hogy jól idézem Babicsnak egyik versét, hogy mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de hátul, hol a falnak fordul hátok, csak darabos szikla durva dövért. töréstátog. Tehát látjuk, hogy elő gyönyörűen megfaragva, ami így hátul van, az a durva szikla szinte.
Hát igen, azért, mert ugye ez, amikor a nagy kaput megfaragták, ez láthatatlan volt, hiszen ezt a fal tartotta, körbe volt ez nagy kőtömbökkel rakva, a templomnak, a falazatának a minőségét meg kellett építeniük, tehát ez benne volt. De most ez mind látható, és ezt úgy oldottam meg, hogy ez körbejárható és látható legyen ez a római rész, hiszen ez nagyon izgalmas, hogy itt tulajdonképpen 1300 éves faragványokat, nem, 1700 éves faragványokat látunk.
Tehát a római korból, amikor még Szopián...
A második, harmadik század.
Tehát amikor még Szopiánénak hívták Pécs városát.
Így van. Tehát a második, harmadik századnak a faragványai ezek, és így gyakorlatilag akár egy időutazásba is részt vehetünk, hogyha itt körbe járunk. Tehát ezek a faragványok úgy tudnak ebbe a pozícióba megmaradni, hogy koracél lemezeket helyeztem a fugákba, ahol abba a részbe, amelyikbe a habarcs volt eredetileg, és gyakorlatilag ezt a lemezt is habarccsal vettem körbe, de egy olyan habarccsal, amelyik csak meszet tartalmaz, és nem ragad hozzá a kőanyaghoz. Tehát, ha egyszerre szétszedik, akkor minden elem megint tanulmányozhatóvá válik. Na most az installáció ez úgy áll, hogy egyik faragvány a saját súlyával természetes módon nyomja az alatta lévőt, de a hátra kilógó acéllemezek, azok pedig egy nagy ívbe vannak foglalva, és ez a nagy ív adja meg azt a stabilitást, hogy a lemezek mentén, tehát ez nem tud dőlni semmilyen irányba, mert ez a 1 cm vastagságú, de dupla és 5 méter magas ív, ez bizony egy nagyon komoly szerkezeti biztonságot jelent ennek a márványkapunak.
Valami eszembe jutott arról, amit mondtál a habarcsról, és arról, hogy a habarcs helyén van ez a lemez, hogy a habarcs az, ami összeköt. Összeköti nyilván a köveket, összeköti, összetartja a téglákat, és így áll az épület, így áll a kapuzat. De van, ami vagy aki összeköthet korokat, koroknak embereit. A kőszobrász restaurátor talán ilyen habarcs szerepben van. A habarcot kioldhatja a víz, kimarhatja a szél, de jön a Osgyányi Vilmos, és kóracélt, olyan acélt tesz a kövek közé, amelyeket nem fog az idő, nem fog a rozsda. Elfogadod ezt a kóracélos összekötő szerepet?
Nagyon kedves tőled, hogy egy ilyen asszociációd van ezzel kapcsolatban. Elfogadom természetesen, és tényleg mindenképpen én is úgy érzem, hogy a munkásságom, illetve a munkáim során én valamilyen összekötő szerepet játszottam a múlt és a jelen között.
Kedves hallgatóink, Osgyányi Vilmos, Munkácsi Mihály díjas kőszobrász restaurátorral beszélgettünk. Ő hozott el engem Pécsre, a Pécsi Dóm kőtárba, amely hát nagy mértékben az ő keze munkáját viseli és dicséri. Említette a műsorban a munkatársakat, akikkel együtt ezt létrehozták. Köszönjük szépen Osgyányi Vilmosnak!
Köszönöm én is a lehetőséget, hogy itt a Katolikus Rádióban elmondhattam ezt a kis történetet.
Még ragadjuk meg az alkalmat, hogy invitáljuk a rádióhallgatóit, ennek a beszélgetésnek a hallgatóit, hogy jöjjenek a Pécsi Dóm kőtárba, látogassák meg, és ki az, aki most is háziasszonyunk vagy gazdasszonyunk volt, aki fogadhatja őket, akinél jelentkezhetnek.
A Pécsi Egyházmegye honlapján vannak az elérhetőségei a dómkőtárnak. Jelenleg bejelentkezéssel látogatható, szívesen látunk bárkit, ingyenesen lehet jönni, illetve nagyon jó gyerek foglalkozásaink is vannak. Ide rendszeresen érkeznek gyerekcsoportok, osztályok, óvisok egyaránt.
És akinek köszönhetjük ezt az invitációt?
Bodnár Boglárka, művészettörténész muzeológus.
Akkor még egyszer köszönjük szépen Bognár Boglárkának, és köszönjük szépen még egyszer Ozgyányi Vilmos, Munkácsi Mihály díjas kőszobrász restaurátornak. Ezzel búcsúzik a műsor szerkesztője, Szikora József, viszonthallásra.